potenciájukkal, az Orbán meg azt mondta, hogy reális és jogos, és ez föntartotta ezt a véleményét. Hát neki is elég sokáig tartott, másfél-két évbe került, míg végül is oda jutottunk, hogy karácsonyi ajándék lett a vasutasoknak. Ennek a követelésnek a teljesítése.
Én ezt megértem, de akkor azt kérdezem, hogy mi változott, amiért lemondtak erről a gördülő sztrájk, nem sztrájk.
Hát teljesítette a kormány a vasutasok követelésének jelentős elemét, a legjelentősebb elemét.
Igen, de azt mondta, hogy a vasutasok csak 10% a ligában, és a liga többi része...
Hát gondoljon bele, a munkatörvénykönyve is úgy változott meg mondjuk december másodikára, amit aláírtunk. Hát ne haragudjon, ennek egy jelentős fejezetét aláírtuk. Életképesek maradtak a szakszetek, sőt, hogyha már unblock nézzük, azért még azt tudnia kell, hozzá kell tenni, hogy akkor már érezhető volt, hogy a háromoldalú érdekegyeztetés is visszaáll a versenyoldalon.
Innen fogjuk folytatni, most viszont hírek következnek. Szolidaritás.hu.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Nem szerepel Magyarország az Európai Bizottság január 11-i ülésének hivatalos napirendjén, közölte az Unió végrehajtó intézményének ügyeletes szóvivője. Beszámolt arról is, hogy Brüsszelben emellett továbbra is tart a José Manuel Barroso elnök korábbi levelére érkező magyar válaszok mélyreható elemzése. Az uniós vezető tavalyi végén többször is írt Orbán Viktornak, és arra kérte, vonják vissza a stabilitási törvényt, illetve az új jegybanki törvényt. Az Orbán Viktor által írt elutasító válaszok miatt több hazai és nemzetközi lapban már arról cikkeztek, hogy külön téma lehet a magyarországi helyzet az uniónál, és végső soron akár a szavazati jogát is elveszítheti Budapest, amennyiben elmarasztalják. Brüsszelnek és Magyarországnak is érdeke az Orbán Viktorral szembeni fellépésre, hívja fel a figyelmet a rendszerváltó demokratikus ellenzék több tagja. A mások mellett Demszky Gábor, Korrát György, Magyar Bálint és Rajk László által is aláírt közleményből kiderül, hogy Magyarországon megszűnt a nyugati értelemben vett liberális demokrácia, a hatalmi ágak szétválasztása pedig formálissá vált. Az aláírók úgy vélik, az Európai Unió túlélésének is záloga, amikor a pénzügyi mellett olyan válságjelenségek ellen is védekeznek, amely a közösség széteséséhez vezethet. Úgymond nemzetközi ostom alá akarják venni a palesztinok Izraelt január 26-a után, írja honlapján a Haaretz című izraeli napilap. Az izraeli külügyminisztérium értesülései szerint a palesztinok több oldalról indítanak támadást. Egyfelől megpróbálnak majd kicsikarni egy határozatot az ENSZ biztonsági tanácsától, amely elítéli a településbővítéseket és nemzetközi szankciókkal sújtja a zsidó államot. Másfelől a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt indítanak pert Izrael ellen a 2008-2009-es gázai offenzíva során elkövetett háborús bűnök miatt. Emellett a negyedik Genfi konvenció betartását sürgetik majd, amely tiltja az új telepek létrehozását az elfoglalt területeken. Végül az időjárásról: délután 6 fokra számíthatunk enyhe szeles időben, csak kisebb csapadékkal helyenként. Holnap délnyugaton lehet nagyobb eső, marad még a változékony, de továbbra is enyhe időjárás. Friss hírek legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ott tartottunk, hogy mi a megegyezés ára, hogy összeesküvés elmélet az, amiben én itt teljesen bele vagyok csavarodva, paranoiás vagyok, vagy valójában a megegyezés ára többek között az volt, hogy a vasutasok a MÁV Cargo eladása miatt az 5 milliárdot megkapták, és hogy nem véletlen, hogy pont akkor jelentették
be. Már ez is rossz,
be.
Hogy a MÁV Cargo eladása miatt, nem, az csak a forrás volt annak a bevétele. A vasutasok azért kaptak 5 milliárd forintot most, mert 2005. július 1 és 2007. december 31 között a MÁV-ot 1 cégből 5 főtevékenységet végző leányvállalatra szervezték szét, és ez volt a megállapodás tárgya 2005-ben az akkori miniszterrel, és ezt végigcsinálták a vasutasok, csak a Gyurcsány kormány ezt elfelejtette, illetve letagadta, az Orbán meg nem.
De ezért nem is teljes... erről van szó most.
Na persze, most nem, csak azért mondta, hogy a kargóból.
Tehát jó, nem fogalmazom.
A félreértéseket szeretném
nem is
tisztázni.
Ez a lényeg, hanem az, hogy azt aláírták.
Hanem az a lényeg, hogy tavasszal a Liga sztrájkot hirdetett egyedül a 6 konfederáció közül, a munkatörvénykönyv átalakítása ellen, a tripartit érdekegyeztetés megszüntetése és a nyugdíjrendszer nélkülünk történő átalakítása miatt. 3 tétele volt ennek a sztrájk felhívásnak, aminek keretében sztrájkot ugyan nagyon nem tudtunk tartani, mert a sztrájk törvény kiherélte a sztrájkjogot, tehát nem létezik ma Magyarországon, viszont utcai demonstrációkat és útlezárásokat, félpályás útlezárásokat szerintem soha nem látott méretekbe.
De ez hirtelen leállt decemberben.
De mondom miért. Azért, mert megállapodás közeli helyzet volt.
De miben?
Mondom. December a 3-ára hirdetett a Liga félpályás útlezárásokat, igen, és 2-án a munkatörvénykönyvet aláírtuk. December 2-án.
Mindjárt Patakőr megszólal, nem a munkatörvénykönyv.
Mondom, azokat az elemeit, amit megtárgyaltunk, és amiben megállapodásra jutottunk. Abban a pillanatban érezni lehetett azt, hogy érdemes a fenyegetést, a demonstrációkat fölfüggeszteni, egyébként nem megszüntettük, hanem felfüggesztettük.
De miért most akkor önök elégedettek
ezzel? Mondom, fölfüggesztettük, mert megállapodásra jutottunk az MT-be azon elemekben, amelyeket aláírtunk. Érzékelhető volt, hogy a tripartit érdekegyeztetésben is fog történni valami, mint ahogy ez igazolódott is, mert december 22-én megállapodtunk és nyilvánosságra hoztuk, hogy létrehozzuk a versenyszérában az érdekegyeztető fórumot, konzultatív fórumot, most ne menjünk ebbe a vitába bele.
De ennek milyen súlya van?
Ennek az a súlya, hogy...
Pataki Péter így csinált, illetve fölhúzta
a Péter nem volt ott, ezen biztos azért húzta föl. Azért, mert tartunk, rendszeresen tárgyalunk a kormánnyal és a munkaadókkal ebben a fórumban. Ott egy sor dolgot megtárgyalunk.
Kötelezi ez valakit valamire, amit hát, megtárgyalnak, vagy csak elbeszélgetnek, és
ugyanolyan kötelezőség lesz benne, mint az Országos Érdekegyeztető Tanács működésében, hiszen mondjuk az OÉ-törvény alkotmánybírósági megtárgyalásánál és felülvizsgálatánál az alkotmánybíróság megmondta, hogy csak konzultatív lehetősége van a szakszereteknek. Tehát azt a funkciót betölti, amit az alkotmánybíróság az előző kormányzati ciklusban megállapított.
De nem lesz olyan súlya.
A harmadik, amit mondok, hogy megállapodás közeli helyzet van abban, hogy a kormány az új egyeztető fórum elé hozza a nyugdíjtörvény átalakításának koncepcióját, és abba beleszólási lehetőséget kapnak a szociális partnerek. Tehát gyakorlatilag most akkor egy kerek mondatba a Liga 3 sztrájk követelése majdnem van, ahol teljesen kielégítettnek látszik.
Ő is ilyen nem rózsásan látja a helyzetet? Tehát, hogy minden szépen kialakul? Itt akkor Hawaii lesz?
Nem.
Hát én nem mondtam, hogy Hawaii. Ne haragudjon.
De hát, hogyha itt minden sikerül, a nyugdíjrendszer, én akkor optimista vagyok, és azt mondom, hogy akkor nem sérülnek az
jogai. A Liga sztrájkövetelés az volt, hogy vonják be a szakszereteket a nyugdíjtörvény átalakításába. Ez még nem jelenti azt, hogy megegyezés van a nyugdíj átalakításának.
Csak legalább vonják be, nézzük.
Legalább vonják be, így van.
Pataki Péter?
Eléggé problémás a helyzet. Egyrészt menjünk az elejére. Az, hogy konzultáció folyik bárkivel, és hogy ez érdemi vagy nem, ezt meg kell mondanom, ez kultúra kérdése, politikai kultúra kérdése. Egy kicsit kitekintünk Nyugat-Európára, nézünk, ott is konzultációk folynak, csak ott van egy normális politikai kultúra, normális politikai vezetéssel, meg munkáltatói hozzáállással, aki azért konzultál, hogy megállapodásra jusson. Nem kell ezt leírni, hogy kötelező megállapodni, hanem ez a célja, hogy közösen alakítsanak ki valamit. Ezzel a jelenlegi kormánnyal azért ebben nekünk nincsenek pozitív élményeink, ezt azért le kell szögezni. Nyilvánvalóan vannak politikai érdekeik, amikor úgy gondolják, hogy mégiscsak látványosan valamit kéne csinálni. Ez a munkatörvénykönyve pont ilyen volt, amiben azért erősen benne volt az, hogy egy nagyon erős fellépés volt, azért ne felejtsük el, hogy hány demonstráció volt, mennyi tiltakozás volt, összefogtak a szakszervezetek, ezt érezte a kormány, hogy azért mégiscsak valamilyen erővel találkozott szemben, egy nagyon erős nemzetközi nyomás volt, ezt se felejtsük el, ami megint a szakszervezetek egyébként közös 6 szakszervezeti kezdeményezésre indult el, tehát nyilvánvaló ez mutatja, hogy ez az út, így kell fölépni, mert akkor még egy ilyen hatalmat is, mint amivel mi most találkozunk, akár részügyekben lehet arra vinni, hogy legyen egyeztetés, visszatérve a dologra. Én nem vagyok, azért nem vagyok optimista, mert a kormány azért nem adta föl azt, és ez, hogy most ez a fórum hogy alakul, ez a konzultációs fórum milyen lesz, az még egy kérdés. Ugye itt egy szándék elhangzott, hogy legyen egy ilyen, de hogy pontosan ennek milyen szereplői lesznek, és hogyan lesz. Egyáltalán a párbeszéd rendszer hogy fog alakulni, hiszen ugye van egyszer egy, mindegy, van ez az NGTT, ugye ez törvényben is rögzített, ez a Nemzeti Gazdasági Társadalmi Tanács, sok szereplős, más funkcióval. Van országos közszolgálati érdekegyeztető tanács, mert van, törvényben van. Az, hogy emellé létrejön-e valamilyen fórum, az most még egy kérdés. Én azt gondolom, hogy akkor van ennek értelme, hogy lehet, én még nem láttam leírva, nem voltam ott valóban.
Kérdés az, hogy ennek milyen súlya lesz, és
na, erről van szó, az meg a szereplőkön múlik, rajtunk, a munkáltatókon, az összes szakszervezeten, hogy hogy tudunk megállapodni, és hogy tudjuk használni ezt a lehetőséget.
Most pedig visszaugrunk egy nagyot, emlegettem már, hogy a reggeli gyorsban Piko András kollégám Árok Kornéllal, a Szolidaritás egyik alapítójával, vezetőjével beszélgetett, és szóba került többek között a mai megmozdulás is, és nem csak az, hanem a szakszervezeteknek a megosztottsága. Hallgassuk meg együtt ezt a bejátszást, aztán beszélgessünk tovább.
Van arról önnek elképzelése, vagy van ideális állapot arra, hogy egy szakszervezet, és mondjuk egy politikai pártnak milyen kell, hogy legyen a viszonya, mert szerintem Magyarországon ez nagyon-nagyon nincsen rendben. Volt olyan szerencsém, amikor beszélgethettem Konya Péterrel is, és ő is említette, hogy például számára rettenetesen megdöbbentő volt, hogy az ellenzéki időkben a Fidesz-szel neki milyen szakszervezeti vezetőként is, ha nem is napi, de heti kapcsolata volt, kialakult egy személyes viszony, és a többi, és utána jött ez a nagy hideg zuhany, tehát, hogy mintha minden megváltozott volna. És biztos, hogy most is vannak olyan szakszervezeti vezetők, akik nagyon jóban vannak a kormánnyal. Csak úgy eszembe jut az, hogy Vaskó úr most akkor hol fog állni a tüntetők oldalán?
A legjobb információm szerint ő meg van hívva ma esti operába, mint vendég. Azt azért figyelemmel szeretném kísérni majd, hogy a másik kettő szakszervezeti vezető, akik aláírták a munkatörvénykönyv változását, és ezzel gyakorlatilag szentesítették, hogy ők melyik oldalon fognak állni, bemennek az operába, avagy kint a munkavállalói,
ha ők ketten ott lesznek, a, mondjuk, vagy mind a hárman akár ott lennének a demonstrálók oldalán, akkor az ön örömmel fogadná őket? Ezzel együtt, mert azt látom, hogy nagyon beakadt a munkatörvénykönyve.
Nem gondolom, hogy ez az én kompetenciám megítélni, hogy örömmel fogadják ezeket a szakszervezeti vezetőket, vagy nem. Nyilvánvalóan majd ott a tömeg eldönti, hogy szívesen látja őket, vagy sem. De hát ugye itt a december elejé demonstráción, ahova kiment Vaskó úr, hát ott kapott hideget, meleget, minden volt csak jó gyerek, nem, meg még pénzt is, hogy szedje össze, és akkor mit kezdjen vele. Hát nem csodálkozik, ha ma is egy kicsit megszólnak egy pár forinttal.
Szóval az eredeti kérdés az lett volna, hogy nem jó be a szakszervezetnek az, a szakszervezeteknek úgy általában, hogyha egy ilyen jó értelemben vett ütéstávolságot tart minden politikai erővel. De bármelyik kormányra kerülhet majd, és akkor viszont neki nagyon keményen kell tudni tárgyalni. Ugye van ez a mondás újságírásra is, hogy ha nagyon távol van tőlem az ellenfél, akkor nem érem el, hogyha nagyon közel van, akkor az meg már nem meccs, hanem szerelmeskedés. Tehát, hogy talán néha úgy érzem, mint hogyha a szakszervezetek is sokkal többet szerelmeskedtek volna.
Ez előfordulhat nyilván mindig, amit említettem, tehát mindig szakszervezeti vezetőnek a régi rendszerből, hogy átjöttek, nekik vannak valamilyen politikai bekötődésük, így ezenek a háromnak is, aki itt a munkatörvénykönyvét aláírta ide vagy oda, de azért bekötődik. Nyilván ma az, hogy bemennek az operába, ezzel teljesen egyértelműen ki is nyilvánítják, hogy melyek azok a politikai pártok, ahol ők bekötöttek. Én azt gondolom, hogy nálunk egy ilyen anti dolog az, hogy szakszervezet és politika viszonya, mert azért jól látjuk, hogy Lengyelországban mi történt. Jól látjuk, hogy Olaszországban szakszervezetekből politikai pártok, politikai pártokból szakszervezetek alakulnak. Tehát nálunk egy kicsit idegen ez a dolog, és nyilvánvaló ez annak tulajdonítható be, hogy voltak, vannak olyan politikusok, akik magát a politikát, a politikus szót negatív, pejoratív értelembe feltöltötték. Én mindig azt mondom, hogy a politika maga nem egy pejoratív dolog. Az, hogy ki mit csinált belőle, az egy elítélendő, vagy szentesíthető dolog lehet adott esetben, de hát ezen kell változtatni, hogy visszanyerje az eredeti értelmét ez a két szó.
Két dolog miatt szerettem volna ezt a bejátszást együtt meghallgatjuk. Az egyik az, hogy megszólítattak itt mind a ketten, és én azt gondolom, hogy a korrekt tájékoztatásnak a másik fele, miután olyan szerencsém van, hogy ma eljöttek, mind a ketten meg tudnak szólalni, és el tudják mondani azzal kapcsolatban a tényeket, hogy Gaskó úrat többször is emlegették, tehát, hogy most ott lesznek az operánál, az operába, az operán kívül, vagy nem. A másik pedig azért gondoltam azt, hogy érdemes végighallgatni egy harmadik ember véleményét, mert ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a politikától van-e távolságuk ma Magyarországon a szakszervezeteknek, és itt elhangzott egy vélemény, és kíváncsi vagyok az önökére is, de akkor most az eredeti kérdésem, vagy az első kérdésem az lenne, hogy Pataki úr, ön ott lesz ma az operában?
Nem.
És az operán kívül?
De ott valószínűleg igen.
Gaskó úr? Hát, ön kapott meg hívót?
Bocsánat, igen, kaptam meg hívót. Bocsánatot kérek, de hát ez egy elég zavaros beszéd volt, amit itt hallhattunk.
Én ezt nem is szeretném minősíteni,
de
ne haragudjon, mert nem
hát erre hivatkozik, ezt játssza be nekem. Miközben ez az ember, aki azért ostoroz, mert hogy én politizálok, egy politikai pártnak a vezetője, a tűzoltók csináltak egy pártot, mit tudom én, 3-4-5 évvel ezelőtt, amiért ki kellett zárni őket a ligából, most újra a szolidaritás is a párt szerveződés irányába megy, tehát ő, aki politikai pártot szervez, ő próbál szakszereti tisztségviselőket ostorozni azért, mert hogy például a Gaskó valószínű ott lesz ma az állam meghívására az operában. Ő pedig a túloldalon lesz, és hát a Pataki úr is ott lesz, akkor ők politizálnak, mert
bocsánat,
ott az ellenzék szervezkedik.
A köztársaság elvesztése miatt lesz ma ez a demonstráció. Az, hogy kettő napja nem a magyar köztársaságban élünk, hanem Magyarországon.
Ne haragudjon, ez honnan veszi ezt a badarságot? Magyarország ma a köztársaság. Az alaptörvény második cikkeje, vagy nem tudom, paragrafusa, oda van írva, hogy az államforma köztársaság. Ezt biztos nem olvasta.
De olvastam, de ma már Magyarországon élünk, és nem a magyar
Magyarországon, ahol az államforma
de akkor miért volt fontos megváltoztatni, hogyha ez ennyire lényegtelen?
Hát ezt ne tőlem kérdezze.
De
ne
gondolom,
tőlem kérdezze.
Van erről
gondolata. Nem én alkottam az alkotmányt, de a Magyarország államformája köztársaság. Tehát én ma a magyar köztársaságban élek, ott érzem
Magyarországon
magam.
Él, amelynek államformája köztársaság.
Így van, így
ez
van.
Ez jogszeren így van.
Így van. Na most, bocsásson meg, tehát én azt gondolom, hogyha egy szakszervezetet, egy állam, egy kormány meghív egy ilyen rendezvényre,
de
akkor...
önt magánemberként hívták
nem,
meg,
a
vagy
elnökek,
a liga elnökeként?
Liga elnökeként, persze.
Akkor azok, akiket képvisel, azok tudja, hogy milyen állásponton vannak? Tehát ott ma ezen a demonstráción egyetlen egy árvaligás sem lesz ott, mert
én
önök...
ezt nem tudom, de természetesen...
De nyilván ezt önnek...
Természetesen, hivatalosan nem lesz ott senki. Nem tudok róla. Az operával szemben ott áll az MSZP, ott áll a Gyurcsányféle új képződmény, azok, akik két évvel ezelőtt sokkal keményebb.
Sok-sok más is ott áll majd állítólag,
hát, jó, hát,
majd ez este
kiderül. Tehát
én nem emelném ki
azt gondolom,
a kettőt.
Én azt gondolom, hogy nem követek el semmi bűnt. Nem újongni megyek oda, mert nem értek egyet azzal, ahogy az alkotmány megalkotásra került. Tehát ez egy sokkal nagyobb társadalmi
de ez ellen demonstrálnak ezek az emberek.
Hát én nem tudom, hogy ez ellene, hogy ez ellene, vagy magukat szeretnék, ugye. Hát valamelyik nap bementek a börtönbe a képviselők azért, hogy fölhívják magukra a figyelmet.
Bocsánat, de amikor ezen... ön demonstrál, én se feltételezem azt, vagy a liga demonstrál.
De ne arra,
egy ugyan... percig nem feltételezem azt, hogy ön azért csinálja, hogy föltűnő legyen.
Hát
én elfogadom.
Ezt láttam. Lehet véleményem, ugye?
Persze, csak azt mondom, hogy én nekem
a liga még sosem hirdetett demonstrációt azért, hogy a ligára figyeljenek oda. Soha nem tartottunk
most
ilyet.
Most megengedem, hogy ígyjon egy kis vizet, 20 másodperce van.
Szolidaritás.hu. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek,
ügyek és csalapintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Szeretném azért, hogyha tudnák a hallgatók, hogy Pataki Péter, az MSZOS elnöke továbbra is itt van, miközben mi itt egymásra replikázunk Gaskó Istvánnal, úgyhogy most azért akkor átadnám a szót.
Hát ha lehet visszatéríteni a dolgot itt a...
Próbáljuk meg.
Arra viszonylagos szűk tartalmi részre, amiről Árnok Kornél beszélt, ez pedig a szakszervezetek és a politika viszonya.
Igen.
Azért ilyen alapvetéseket kellene tenni. Egy. Félreérti a dolgot az, aki azt hiszi, hogy a szakszervezet nem politikai szervezet. Minden szakszervezet politikai szervezet is. Nincs olyan szakszervezet, amelyik csak, illetve ha van olyan, akkor
én azt gondoltam, hogy az érdekvédelmi szervezet, van, de nyilván ez az én naivságom.
Nem, nem, Krisztán, arra ugyan.
Meg Ausztriában ezt láttam.
Nem, meg kell mondani, Ausztriában, hát annál keményebb politikai szervezet, mint az ÖGB, ne arra ugyan. Keveset tudok mondani, most arról nem beszélve, hogy kormányalakító tényező. Tehát pontosan, akkor maradjunk az osztrák példánál. Magyarországnak és általában a váltó országoknak Kelet-Európában tragédiája a létező szocializmus ebben a viszonylatban is. Tudnélik, normális fejlődési országokban az teljes mértékben természetes, hogy a szakszervezetek érték alapon, még egyszer mondom, érték alapon együttműködnek bizonyos politikai formációkkal, politikai pártokkal.
De távolságot tartanak.
Nem, és ha a történelmet szeretném ide idézni, gyakorlatilag tyúk-tojás kérdése a szakszervezet és a szociáldemokrácia. És azt látjuk a fejlett világban és a normális polgári társadalmakban, hogy ezek bizony együttműködnek, és vannak olyan konstellációk, például, ha most Ausztriát emlegetjük, a jelenlegi osztrák munkaügyi miniszter, a korábbi ÖGB elnök, és senki nincs ezen meglepődve. Magyarországon tudomásul kell venni, hogy ez nem megy.
Ettől is tudok vadabbat is volt, mikor a szakszervezet elnöke miniszter volt. A vasutas szakszervezet elnöke miniszter. És miniszterként indult újra a szakszervezeti elnöknek.
Tehát, de tudomásul veszük, Magyarország egy másik hely. Kornéllal az a baj, hogy szerintem sok mindent nem igazán tud pontosan, például ezt az olasz hasonlat, ez egy teljes tévedés, mert olaszoknál a szakszervezetből nem alakult párt és viszont sem. Ott egy egészen más szakszervezeti struktúra van, nem Olaszországot mondott.
Lengyelországot.
A másik kérdés, a lengyelországi példa pedig azért érdekes, mert a szolidaritásnak pontosan az volt a mélyrepülése, amikor politikai pártként próbált szerepelni. Még egyszer mondom, a viszonyrendszer. Én a viszonyrendszerről beszélek. És ez egy nagy baj egyébként, hogy nincs normális értékalapú együttműködés a politikai pártok és a szakszervezetek között. Itt sajnos tisztán kellene egyszer beszélni, hogy ténylegesen mit képviselünk, mit nem, és érték alapon igenis valamikor egy kell állni, ott kell állni, és ez egy egészen másik dolog, hogy a mindenkori kormánnyal, amelyik a döntéseket hozza, kell valamilyen viszonynak megfelelő távolságú, ahogy Pikó András mondta, hogy nem ölelkezünk,
igen,
és ütéstávon kívül se vagyunk. Egy normális távban ott kell lenni a mindenkori kormánnyal azért, hogy eredményeket érjünk el. Az ellenzék álláspontja mindig más, mint a szakszervezeté. Az ellenzéknek annyi felelőssége van, 4 évig azt mond, amit akar, illetve 4 évig építheti magát, hogy majd a következő választást megnyerje. Nekünk másnap is be kell menni a munkahelyre.
Nagyon,
ez
nagyon
egy óriási különbség a felelősségvállalásban és a munkában is.
Borzasztó kevés időnk van.
Péterrel ebben a kérdésben.
Evezünk tovább, minimálbér. 2012 is minimálbér. Pataki Péter már mosolyog. Mind a kettőktől szeretnék egy rövid véleményt, mert azért ez már igazán húsba vágó kérdés. A sajtó tele volt azzal, és most el ne kezdje Gaskós írni nekem a sajtót. Szóval, hogy a munkavállalók sem és a munkaadók sem járnak jól, a bérkompenzációra gyakorlatilag nincs pénz. Tehát, hogy elég riasztó a helyzet, reál értéken is csökkenni fog a jövedelmünk. Én lassan azt mondom, hogy már megszokjuk. Kinek milyen víziója van 2012-re, Pataki Péter?
Az első, szeretném, ha ez elhangozna, mindenkitől ezt kértem. Ne ejtse ki a száján, hogy jelentős béremelés lesz 2012-ben, mert csak jelentős bérköltségemelkedés lesz. Tudnék azzal, hogy ha sikerül valahol megcsinálni rendesen a kompenzációt,
ha,
azzal azt érjük el, hogy ugyanannyi forintot kap a
fillérre
forintra, mint 2011-ben, vagyis mostani számítás szerint 4,5-5%-os reálvesztesége lesz pont. Tehát nem béremelésről beszélünk, hanem bérveszteségről. Eközben, és ez a szörnyű benne, egy nagyon jelentős bérköltség emelkedésről a vállalkozói oldalon. Na, ennek a feloldhatatlan egyenletnek a megoldására tett javaslatot a kormány ezzel a bizonyos kompenzációval meg elvárt béremeléssel, aminek most így az év utolsó előtti napján megjelent egy útmutatója a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapjáról letölthető, 16 oldalon próbálják elmagyarázni, hogy hogy kell csinálni ezt a bérkompenzációt, amiből az látszik, hogy ez egy hihetetlenül bonyolult helyzet. És én most nem akarok belemenni a részletekbe, de alapvető félelmünk az, hogy nem fogják megkapni az emberek még a kompenzációt sem, annak ellenére, hogy ígéretek vannak, ígéret még arra is van, hogy az a vállalkozás, amelyiknek nincs erre forrása, az külön pályázhat majd egy külön forrásra, de nagyon biztosak vagyunk benne, hogy jelentős munkavállalói tömegek a kompenzációt sem fogják megkapni, és ha valaki meg is kapja, akkor úgy jön az alaphelyzet. Nem fogunk tudni bértárgyalni. Bértárgyalni tudnék arról kéne, hogy a reálkeresetek hogy alakuljanak. És ez kevés erre azt mondani, hogy hát kérem, válság van, meg az euróban is válság.
Tehát akkor meglehetősen reménytelen, és arról még nem is beszélt, hogy a 2%-os áfaemelés miatt az infláció megállása
erről beszéltem, a reálkereset
csökkenésről. Sokkal rosszabb helyzetbe jön. Mi az, amit önök is így látják, és mit fognak tenni?
Persze, hát ha egyszer nem növekednek a nettó keresetek, meg nincs szinten tartva a reálkereset, akkor arról nem lehet mást mondani. Természetesen súlyos probléma, hogy Magyarországon hosszú évek óta csökkennek a reálkeresetek, közszférában, versenyszférában egyaránt, és gyakorlatilag hiába úgy látszik, hogy a kormány a nettó keresetek megőrzésére még drasztikus büntetéseket is be akar vezetni.
Bérkommandó, igen.
Hát volt a bérkommandó, igen, ami nem vezetett szerintem sehová, de most az a riogatás, hogy azok a vállalkozók, akik nem adják meg a kompenzációt a reálkeresetek megőrzésére, illetve bocsánat, a nettókeresetek megőrzésére, azok nem vehetnek részt különféle állami pályázatokba, állami finanszírozású pályázatokba. Attól tartok, hogy ettől függetlenül a vállalkozások nagyon jelentős része nem fogja a kompenzációt kifizetni. Az, hogy találnak-e olyan megoldást, hogy pályázat útján el lehessen nyerni a kompenzáció forrását, ebben nem vagyok biztos, mert ez EU-s jogszabályokat érinthet.
Na de ha megteszi, akkor is még csak tovább vagyunk, de nem előrébb.
Persze, mert persze, a reálkereset az 4-5%-os csökkenés, ami valójában...
Ez egy optimista előrejelzés, tegyük hozzá, és ezt mindkettőnk.
Ami valójában a legérzékelhetőbb dolog, mert a bevásárló kosárból 100 forintból elvesz 4-5 forintot. Ezt érzékelik az emberek igazán.
De tesznek valamit, vagy karba tett kézzel várják a csodát? Nem. Vagy most komolyan kérdezem.
Nem fogunk csodát várni. Nyilván megkezdjük a tárgyalásokat a bérről, a minimálbérről és az átlagos bérajánlásról az újonnan fölállt fórumban, és azt reméljük, hogy ott tudunk eredményeket elérni.
Ha nem?
Hát akkor, amikor odaírunk a híthoz, akkor majd megmondjuk, hogy
én annyit szeretnék mondani, hogy azért a bértárgyalások nem országos. Országos szinten a bértárgyalások kötelező elemekről szólt mindig is.
Igen.
Azt ugye most nagy, azt már
ez
tudjuk,
meg nem kötelez senki.
Nem, már kihirdette, bocsánat, megjelent a kormányrendelet, tudjuk a minimálbért és a bérminimumot, ez a két kötelező elem. A többi ugye eddig ajánlás volt, most ez a bizonyos elvárt emelés van, amihez valamelyes kompenzációs ígéret van. Az igazi bértárgyalás a munkahelyeken és az ágazatokban folyik, csak nagyon nehéz helyzetben fogunk tudni tárgyalni, tudnék a bérköltség emelés miatt, a vállalkozásokat is nehéz helyzetbe hozták. De ez nem azt jelenti, hogy örböltett kézzel ott ülünk és várunk. Nem. Mindenütt nagyon kemény bértárgyalásokra készülünk, erre készülünk szakmailag, szervezetileg, és nyilvánvaló, ahol lehet, ott még a reálkeresetet is megpróbáljuk megőrizni.
A cégeknél kell ma lebonyolítani a komoly bértárgyalásokat.
Köszönöm szépen, befejezni nem tudtuk az időnk viszont. Elfogyott Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnöke, és Gosko István, a Liga Szakszervezetek Konfederáció elnöke volt a Szolidaritás.hu vendége. Köszönöm tényleg még egyszer, hogy eljöttek hozzánk. És ezzel a mai műsor végére értünk, amelynek elkészítésében Bálint Judit és Józsa Péter voltak segítségemre. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom önöket. Hallgassák továbbra is a Klubrádiót.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.